Bejelentjük, hogy a 19 méteres rövid hullámon adásunkat most befejezzük. Műsorunkat tovább folytatjuk a 25, 31 és 49 méteres rövid hullámon. A pontos idő 22 óra, most híreket mondunk. Nyugati hírszolgálati irodák budapesti keltezéssel azt jelentik, hogy a magyar szabadságharcosok vasárnap is folytatták harcukat a fővárosban és a vidéken a szovjet túlerővel szemben. Ugyanakkor Kádár János, a kommunista bábkormány vezetője, találkozott Nagy Imrével, akit a szovjet hadsereg egy héttel ezelőtt távolított el a kormány éléről. Dunapentelén tovább folytatódik az ellenállás. A szabadságharcosok visszavertek egy páncélosokkal és gyalogsággal végrehajtott nagy támadást. Pécset az urániumbányák munkásai és üzemi munkások ugyancsak tovább harcolnak, és semmibe se veszik a megadásra tett szovjet ultimátumot. A Kádár János és Nagy Imre között folyó megbeszélésen a nyugati hírközlő irodák értesülése szerint Losonczy Géza volt államminiszter is részt vett. Budapest térségében vasárnap is voltak tűzharcok. Csepelen a szabadságharcosok több üzem környékén szilárdan tartják magukat. Az egyik üzem közelében a főleg munkásokból álló szabadságharcos csoport tűzoltó fecskendővel petróleumot locsolt a szovjet páncélosokra, majd meggyújtotta a petróleumot. A tűzben 14 szovjet tank égett ki. A nyugati értesülések szerint Magyarország gazdasági élete bénult állapotban van. A sztrájk az ország nagy részében tovább tart. A főváros területén csak egyes üzletek nyitottak ki, és ezek előtt hosszú sorokban áll a tömeg. A Kilián laktanya romokban hever. Megmaradt falaira, krétával legutóbb ismét felírták Ruszki haza. Egy másik felírás így hangzik: micsoda testvérek vagytok ti oroszok, akik reánt lőttök. Martino olasz külügyminiszter ma a délutáni órákban megérkezett New Yorkba, hogy részt vegyen az ENSZ közgyűlés holnap megnyíló ülésszakán. Martino a repülőtéren ezeket mondotta: minden érzésemmel a magyar nép mellett vagyok, amely oly ragyogóan kiállt az igazi nagy eszmék, a szabadság és a függetlenség eszméje mellett. Tehát ugyanazok mellett az eszmék mellett, amelyek érvényre juttatásáért az egész szabad világ harcol. Szerencse a szerencsétlenségben, folytatta nyilatkozatát az olasz külügyminiszter, hogy a döntő napokban oly sok felelős államférfiú gyűl össze New Yorkban. Legfontosabb feladatunk most az, hogy helyreállítsuk az Egyesült Nemzetek Szervezetét irányító eszmék becsületét és az irántuk való bizalmat. A kommunista ellenőrzés alatt álló Miskolci Rádió ma délután közölte, hogy Diósgyőrben tovább tart a sztrájk, a munkások a legjobb esetben 30%-ban jelentek meg az egyes üzemekben. Az iskolákban már megindult ugyan a tanítás, de a tanulóknak több mint fele nem jelenik meg az oktatáson. A kollégiumok üresek, a kollégistáknak alig 10-20%-a jelentkezett eddig. A rádió közölte még, hogy a Mátra és a Bükk erdőségében tisztek, altisztek, legénységiek, valamint egyetemistákból és ifjú munkásokból álló fegyveres ellenállási csoportok még mindig folytatják az ellenállást. Megszállva tartják többek között a borsodi szénbányászati tröszt több bánya üzemét, és ezekben az üzemekben mindeddig nem indulhatott meg a termelés. A Reuter iroda két külön tudósítója közül az egyik továbbra is a magyar fővárosban tartózkodik, a másik ma reggel Bécsbe érkezett. Első összefoglaló jelentésében beszámol egy hét eseményeiről a magyar fővárosban, amely éppen egy hét óta el van zárva a külvilágtól. A két tudósító a felkelők főhadiszállásán az egykori szabad nép épületében élte át a szovjet tankok első rohamát. A beszámoló szerint a szabadságharcosok csupán az első két napon a páncélosok tucatjait pusztították el. Becslések szerint egyedül Budapesten 1000 szovjet tank vonult fel a szabadságharc leverésére. A szovjet alakulatok, ha a szabadságharcosok ellenállásába ütköztek, nyomban erős tűz alá vettek egész háztömböket, és súlyosan megrongálták, vagy egészen lerombolták azokat. Eljövetelem előtt bejártam a főváros nagy részét, és alig láttam egyetlen épházat, írja a Nyugati Hírszolgálati Iroda tudósítója. Az utcákon mindenütt üvegcserepek, az úttesteken a villanyos vasútok leszakadt vezetékei, kidőlt lámpaoszlopok, kiégett szovjet tankok és temetetlen holttestek. A közlekedést még mindenfelé barikádok akadályozzák. A lakosság hosszú sorokban áll az élelmiszerüzletek előtt. Még az elmúlt két éjszaka is heves összetűzések zaját lehetett hallani városszerte. A csepeli olajtartályok még a legutóbbi napokban is égtek, a felszálló füst Budapest utcáin jól volt látható. Az oroszok az elmúlt két napon házról házra jártak és szabadságharcosok után kutattak. Budapesten azonban úgy tudták, hogy aránylag kevés szabadságharcos adta meg magát, illetve engedte, hogy a házakban elfogják. Nagy részüknek sikerült a Buda külterületeit szegélyező erdőségekbe menekülnie. Most onnan folytatják a harcot. A nyugati újságíró végül elmondotta, hogy amerre járt, mindenütt arra kérték a szabadságharcosok, ha elhagyja Magyarországot, ismét szabadon dolgozhat, számoljon be a világnak mindarról, amit Budapesten látott, és ahogyan a szabadságharcosok hős küzdelmét a közelből megfigyelhette. A délután folyamán 6 gépkocsi érkezett Budapestről a Nikösdorfi osztrák határállomásra nyugati újságírókkal és diplomatákkal. Az újságírók között volt a francia Figaro munkatársa is, aki a köréje sereglő kartársaknak bevezetésül ezeket mondotta: szívettépő eseményeknek voltam tanulja, amelyeket nem felejtek el, amíg élek. Olyan bátor és halált megvető néppel, mint amilyennek a magyar szabadságharcosokat megismertem, soha azelőtt nem találkoztam. A csoport tagjai között Ausztriába érkezett az egyik nyugatnémet lap szerkesztője, gépkocsijának egyetlen ablaka sem maradt, és a kocsi gépháza is súlyosan megsérült. A német újságíró elmondotta, hogy súlyos harc középpontjába került a Kilián laktanya közelében. A belgrádi rádió munkatársa beszélgetést folytatott két Budapesten járt jugoszláv újságíróval. Ezek pénteken távoztak a magyar fővárosból. Elmondták, hogy déli irányban haladva Budapest határában nagy kerülőt kellett tenniük, mert a fő út Csepel közelében vezetett el, ahol akkor még heves harcok folytak. A jugoszláv újságírókra azt tette a legmélyebb benyomást, hogy Budapest lakossága semmibe se véve a fel és alá száguldó, avagy bevetésre készen álló tankokat higgadtan közlekedett az utcán. Mindenki igyekezett kenyérre és más életfontosságú élelmiszerre szert tenni. Mit beszélnek az emberek az utcán? Kérdezték a jugoszláv újságíróktól. Nehéz erre válaszolni, mondotta a belgrádi újságíró. Az emberek általában némák, összeszorított ajakkal haladnak el a szovjet páncélosok mellett. Nagyon sokan hozzátartozóikat keresik a halottak között. Ha valakire ráakadnak, kifelé nem mutatják fájdalmukat, hanem némán magukkal viszik halottjukat. A New York Times varsói tudósítója jelenti, hogy Rokoszovszki szovjet tábornagy, a lengyelországi kormány hadügyminisztere és a lengyel hadsereg főparancsnoka továbbra is Lengyelországban tartózkodik annak ellenére, hogy menesztéséről több ízben szó esett. Rokoszovszki legutóbb azon a címen távozott Varsóból, hogy szabadságra megy. Szabadságát Legnicán, a Lengyelországban állomásozó szovjet erők főhadiszállásán töltötte. A lengyel hatóságok közben arról értesültek, hogy a legnicai helyőrségben állomásozó szovjet csapatokat 3 más nyugat-lengyelországi vidékre vezényelték. Ezek közül az egyik Boroszló és környéke. Lengyelországi kormánykörökben a szovjet csapatmozdulatokat azzal hozzá kapcsolatba, hogy Kelet-Németországban is jelentősen megerősítették a szovjet erőket. Varsóban minden esetre feltűnt, jelenti a továbbiakban a New York Times tudósítója, hogy a szovjet hatóságok hivatalosan nem értesítették a lengyel kormányt a csapatmozdulatokról. Jól lehet, a lengyel vezetők legutóbb kikötötték, hogy Moszkva a Lengyelország területén belül elrendelt szovjet csapatmozdulatokról előzetesen tájékoztatja a lengyel kormányt. Hivatalos lengyel helyre olyan jelentések is érkeztek, hogy a lengyel légierő kötelékébe tartozó lökhajtásos repülőgépek jelentős részét elvették az országtól. Kommunista forrásból arról tájékoztatták továbbá az amerikai laptudósítót, hogy amikor legutóbb eltávolították a lengyel hadseregből a szovjet parancsnokok csoportját, szám szerint 32 tisztet, azt is megállapították, hogy a lengyel hadsereg felszerelése nehéz fegyverekben sokkal kisebb, mint ahogy feltételezték. Annak ellenére, hogy az ország óriási erőfeszítéssel a korszerű katonai felszerelés növelésén dolgozott, a lengyel hadseregnek ma nem áll több nehéz fegyver rendelkezésére, mint amennyi összesen 6 hadosztály felszereléséhez elégséges. Burns tábornok, a közel-keletre vezényelt ENSZ rendőri csapatok főparancsnoka egy sajtóértekezleten elmondotta, hogy a New Yorkból kapott utasítások értelmében az ENSZ erők a Suezi csatorna nyugati partján helyezkednek el. Egyiptom hozzájárult ahhoz, hogy az ENSZ 10 megfigyelőt küldjön az országba. A megfigyelők ma Haifába utaztak, ahol brit hajóra szállnak. Burns szerint a megfigyelők egy része Kairóba, másik része Port Saidba utazik. Hivatalos angol helyen megállapították, hogy a Szovjetunió és csatlósai egy év leforgása alatt mintegy 420 millió dollár értékű hadianyagot küldtek Egyiptomba. Köztük mintegy 300 középnagyságú és nehéz páncélost, 50 bombázógépet és legalább 100 lökhajtásos vadászgépet. Híreink közlését ezzel befejeztük. Legközelebb 23 órakor mondunk híreket. Itt a Szabad Európa Rádiója, a Szabad Magyarország hangja.